5,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden elődöm elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri azt, és küzd ellene az evangélium nevében, hangoztatta 14. Leópápa a Szentpétertéri általános audiencián. A Szentatya emlékeztetett, 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni zsinat, a mi korunkban kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. Hangoztatta, hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi 6 évtizedében. Hangoztatta, ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól. Kövér László az országgyűlés elnöke hivatalában fogadta Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának elnökét. A megbeszélés után újságíróknak nyilatkozva mindkét házelnök a két ország szoros kapcsolatát és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak és már folyik a hazautazások szervezése, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Az Otthon Start program az első 6 hetében már több mint 50 000 embert mozgatott meg, ismertette Panyi Miklós. Arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad, tette hozzá a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miután a Magyar Bank Szövetséggel folytatott egyeztetést. Körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végig futott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 000 olyan igénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a hitelbírálata. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter a Sárospataki Lázár infón. Lázár János az Economics gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, hogy 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelem adómentességet kaphatnak. A kormány döntött arról, hogy a szeptember 1-i emelés után január 1-től újabb 15%-kal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsis Tibor emlékeztetett, január 1-től a közszolgálatban dolgozók évi 1 millió forintot kaphatnak, amit lakást célú hiteltörlesztésre fordíthatnak. A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-én szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatok kezdődnek a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás rendszerén. A beavatkozás miatt a központi azonosítási ügynökön keresztüli DAP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető, a kimaradás várhatóan 16 órán át tart majd. A vállalkozó igények alapján 200 millióról 400 millió forintra emelkedik a Demián Sándor tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető pénz maximális összege, jelentette be Hunyadi László. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a vállalkozások visszajelzései alapján végrehajtott módosítások értelmében új iparákként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe. Folyamatosan rekordokat dönt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma, hangsúlyozta Lóga Máté a TV2 műsorában. A gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik a légi kikötő, valamint megépül a hármas terminál. Végül az időjárásról. A nap első felében majd közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél sokfelé felélénkül, néha meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. A II. Vatikáni Zsinat Nostra Aetate dokumentuma a párbeszéd szolgálatában. 14. Leó pápa beszéde a Kolosseumnál tartott vallásközi ima találkozón. Csak a béke szent. Elég volt a háborúkból, a halottak és menekültek tömegeiből. Közzé tették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit.
Leó pápa katekézise. A II. Vatikáni Zsinat 60 éves Nostra Aetate dokumentuma a párbeszéd szolgálatában. A szerdai általános kilallgatás során Leó pápa kivételes módon megszakítva a keresztény reményről szóló sorozatát, emlékedését ezúttal a II. Vatikáni Zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozata 60 évvel ezelőtti közzétételének szentelte. A dokumentum utat nyitott a zsidósággal és a más felekezetekkel folytatott őszinte és építő párbeszéd felé.
Al centro della riflessione odierna in quest'udienza generale dedicata al dialogo interreligioso.
Leó pápa emlékérése középpontjába Jézusnak a szamaritánus asszonyhoz intézett szavait helyezte. Lélek az Isten, és akik őt imádják lélekben és igazságban kell imádniuk. Az evangéliumban ez a találkozás feltárja a hiteles vallási párbeszéd lényegét, amely egy olyan csere, amely akkor jön létre, amikor az emberek őszintén figyelmesen megnyílnak egymás előtt, és kölcsönösen gazdagítják egymást. Ez a párbeszéd szomjúságból fakad. Isten szomjából az emberi szív iránt, és az ember szomjúságából Isten iránt. A szikári kútnál Jézus átlépi a kulturális, nemi és vallási korlátokat. Meghívja a szamaritánus asszonyt az imádás új értelmezésére, amely nem korlátozódik egy adott helyre, hanem lélekben és igazságban valósul meg. Ez a mozdulat adja a vallásközi párbeszéd lényegét, vagyis Isten jelenlétének felfedezését minden határon túl, és meghívást arra, hogy együtt keressük őt tisztelettel és alázattal.
60 anni fa, 28 ottobre 1965, il Concilio Vaticano II.
60 évvel ezelőtt, 1965. október 28-án a II. Vatikáni Zsinat a Nostra Aetate, a mi korunk kezdeti nyilatkozat kihirdetésével új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendég szeretet terén. A dokumentum arra tanít minket, hogy más vallások követőivel ne idegenként, hanem az igazság útján társakként találkozzunk, hogy tiszteletben tartsuk a különbségeket a közös emberségünk megerősítésével, és hogy minden őszinte vallási keresésben felismerjük az egyetlen isteni misztérium tükröződését, amely az egész teremtést átöleli. Leó pápa rámutatott, hogy a Nostra Aetate dokumentum eredetileg a zsidó világ felé irányult, amellyel Szent 23. János pápa próbálta helyreállítani a kezdeti kapcsolatokat. Az egyház történetében először öltött formát egy tombeli értekezés a kereszténység zsidó gyökereiről, amely bibliai és teológiai szinten egy visszafordíthatatlan pontot jelentett. Krisztus egyháza ugyanis elismeri, szól a dokumentum, hogy hitének és kiválasztottságának kezdetei Isten üdvözítő misztériumának megfelelően már a pátriárkáknál, Mózesnél és a prófétáknál megtalálható. Továbbá Az egyház, amely elutasít minden üldözést, bárkit is érjen, megemlékezvén a zsidókkal közös örökségről, nem politikai megfontolásoktól, hanem evangéliumi vallásos szeretettől indítva fejezi ki sajnálatát a gyűlölet, az üldözések és az antiszemita megnyilvánulások miatt bármikor és bárki részéről érték a zsidókat.
Oggi possiamo guardare con gratitudine a tutto ciò che è stato realizzato nel dialogo ebraico-cattolico in questi sei decenni.
Ma hálával tekinthetünk mindarra, amit a zsidó-katolikus párbeszédben elértünk az elmúlt 6 évtizedben, állapította meg Leó pápa. Ez nem csak emberi erőfeszítéseknek köszönhető, hanem Istenünk segítségének is, aki a keresztény meggyőződés szerint maga a párbeszéd. Nem tagadhatjuk, hogy ebben az időszakban is voltak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de ezek soha nem akadályozták meg a párbeszéd folytatását. Ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és egyesek igazságtalanságai elvonják a figyelmünket a barátságtól, különösen mivel eddig oly sokat elértünk. A nyilatkozat minden katolikust arra hív, hogy őszintén folytasson párbeszédet és működjön együtt más vallások követőivel, elismerve és előmozdítva mindazt, ami jó, igaz és szent a hagyományainkban. A Nostra Aetate arra emlékeztet minket, hogy az igazi párbeszéd a szeretetben gyökeredzik, amely a béke, az igazságosság és a kiengesztelődés egyetlen alapja. A kérdésre, hogy mit is tegyünk a jubileum kapcsán, Leó pápa azt válaszolta, hogy cselekedjünk együtt.
Più che mai il nostro mondo ha bisogno della nostra unità, della nostra amicizia e della nostra collaborazione.
Világunknak minden eddiginél nagyobb szüksége van az egységünkre, a barátságunkra és az együttműködésünkre. Vallásaink mindegyike hozzájárulhat az emberi szenvedés enyhítéséhez és közös otthonunk a föld ápolásához. Hagyományaink az igazságot és az együttérzést, a megbékélést, az igazságosságot és a békét tanítják. Együttesen kell ébernek lennünk Isten nevének, a vallásnak és magának a párbeszédnek a visszaéléseivel szemben, valamint a vallási fundamentalizmus és szélsőségesség jelentette veszélyekkel szemben. Foglalkoznunk kell a mesterséges intelligencia felelősség teljes fejlesztésével is, mert ha az emberiség alternatívájaként fogjuk fel, súlyosan megsértheti annak végtelen méltóságát és semlegesítheti alapvető felelősségét. Hagyományainknak óriási mértékben hozzá kell járulniuk a technológia humanizálásához, és így inspirálniuk kell annak a szabályozását, hogy megvédjék az alapvető emberi jogokat. Miként mindnyájan tudjuk, folytatta Leó pápa, vallásaink azt tanítják, hogy a béke az emberi szívben kezdődik. Ebben az értelemben a vallás alapvető szerepet játszhat. Vissza kell állítanunk a személyes életünkbe, családunkba, környékünkre, iskoláinkba, falvainkba, országainkba és a világunkba vetett reményünket, amely hisz abban, hogy lehetséges egy új világot teremteni. 60 évvel ezelőtt a Nostra Aetate reményt hozott a II. Világháború utáni világba. Ma arra kaptunk meghívást, hogy helyreállítsuk ezt a reményt a háború sújtotta világunkban és a pusztuló természeti környezetünkben. Dolgozzunk együtt, mert ha egységesek vagyunk, minden lehetséges. Ügyeljünk arra, hogy semmi ne szakítson el minket egymástól. Ebben a szerepben szeretném ismét kifejezni hálámat jelenlétetekért és barátságotokért. Adjuk át a barátság és az együttműködés e szellemét a jövő generációinak, mert ez a párbeszéd igazi pillére. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
XIV. Leó pápa. Csak a béke szent. Elég volt a háborúkból, a halottak és menekültek tömegeiből. Kedden délután Leó pápa vezetésével találkoztak a keresztény egyházak képviselői és más vallások vezetői a Kolosseumnál, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az eseményt a Sant'Egidio közösség szervezte, Assisi szellemét követve. A béke merészsége elnevezésű nemzetközi találkozón erőteljes felhívást intéztek a világ vezetőihez, a háborúk beszüntetéséért. A vallások soha ne álljanak a gyűlölet és a konfliktusok szolgálatába, mindenkinek el kell számolnia Isten előtt.
Abbiamo pregato per la pace secondo le nostre diverse tradizioni religiose.
Együtt imádkoztunk a békéért, saját különböző vallási hagyományaink szerint, és most a kiengesztelődés üzenetét akarjuk átadni. Konfliktusok mindenütt vannak, de nem a háború segít ezeket megoldani. A béke a kiengesztelődés folyamatos útja. Leó pápa köszönetet mondott a vallások képviselőinek, hogy megmutatták a világnak, milyen fontos az ima ereje. Az emberi szívnek rá kell hangolódnia a békére, ebben segít a meditáció, az ima. Magunkba szállunk, hogy aztán kilépjünk önmagunkból, és ezzel felkínáljuk az emberiségnek az ősi spirituális értékeket. A világ békére szomjazik. Valódi és szilárd kiengesztelődésre van szüksége, ami véget vet a hatalmi visszaélésnek, az erőfitoktatásnak, a jog lábbal tiprásának.
Basta guerre con i loro dolorosi cumuli di morti.
Elég volt a háborúkból, és ezzel együtt a halottak, a pusztítás, a menekültek fájdalmas tömegeiből. A vallási vezetők és képviselők azt a meggyőződésüket fejezték ki a Kolosseumnál tartott találkozón, hogy az ima nagy erőt ad a kiengesztelődéshez. Aki nem imádkozik, az visszaél a vallással, akár ölésre is használhatja azt. Az ima a lélek megmozdulása, a szív kitárása. Nem kiáltott szavak, magamutogató viselkedés, nem vallási szlogenek felhasználása Isten teremtményeivel szemben, mondta Leó pápa, majd kijelentette, hisszük, hogy az ima megváltoztatja a népek történelmét. Az imádság helyei legyenek a találkozás sátrai, a kiengesztelődés kegyhelyei, a béke oázisai.
San Giovanni Paolo II, il 27 ottobre 1986, invitò i leader religiosi del mondo ad Assisi.
Szent II. János Pál 1986. október 27-én Assisibe hívta a világ nagy vallásainak vezetőit, hogy imádkozzanak a békéért. Történelmi pillanat volt, fordulat a vallások kapcsolatában. Azóta minden évben folytatódott a hagyomány Assisi szellemében, az imádság és a párbeszéd eszközeivel. A világ ma az ellenkező irányba halad, de mi induljunk el újra Assisiből, közös feladatunk a béke iránti felelősségünk felvállalásával, buzdított Leó pápa, majd köszönetet mondott a Sant'Egidio közösségnek, a katolikus és nem katolikus szervezeteknek, amiért akár árral szemben is életben tartják ezt a szellemiséget. A katolikus egyház ennek szilárd alapját a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatában fejezte ki, ami a más vallásokkal való kapcsolatok megújításáról szólt. Éppen ma ünnepeljük a dokumentum közzétételének 60. évfordulóját, tette hozzá a Szent Atya. A zsinati atyák által felvállalt párbeszéd és testvériség útját kell követnünk, ami már oly sok gyümölcsöt hozott. Nem hívhatjuk segítségül Istent, mindenek atyát, ha nem tekintünk testvérnek bizonyos embereket, akik pedig Isten képmására vannak teremtve, olvassuk a Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatban. Leó pápa így folytatta beszédét.
Tutti i credenti sono fratelli e le religioni da sorelle. Devono favorire che i popoli si trattino da fratelli, non da nemici.
Valamennyi hívő testvérünk. A vallásoknak testvérekként kell segíteniük abban, hogy a népek is testvérként kezeljék egymást, ne ellenségként. Tavaly Párizsban tartották az ima találkozót, amire Ferenc pápa is eljuttatta üzenetét. Távol kell tartanunk a vallásokat attól a kísértéstől, hogy eszközül szolgáljanak a nacionalizmus, etnicizmus, populizmus táplálásában. A háborúk egyre kiéleződnek. Jaj annak, aki megpróbálja Istent a háborúkba bevonni, írta tavaly Ferenc pápa. Leó pápa magáévá téve elődje szavait erőteljesen megismételte: a háború soha nem szent, csak a béke szent, mert Isten akarata szerint való. Véget kell vetnünk a háborúk és a túlerő korszakának, új történelmet kezdeni. Nem fogadhatjuk el, hogy tovább folytatódjon ez a korszak, átformálja a népek gondolkodását, hogy hozzászokjunk a háborúhoz, mint az emberi történelem normális velejárójához. Elég! Ezt kiáltják a szegények, és ezt kiáltja a föld. Elég! Urunk, hallgasd meg kiáltásunkat! Tiszteletre méltó Giorgio Lapira, a béke tanúja, nehéz politikai időkben így írt Szent VI. Pálnak: másik történelemre van szüksége a világnak, a tárgyalások korának történelmére, egy olyan új világ történelmére, ahol nincsenek háborúk. Ennél időszerűbb programot nem is találhatnánk a mai emberiségnek, mutatott rá Leó pápa.
La cultura della riconciliazione vincerà l'attuale globalizzazione dell'impotenza.
A kiengesztelődés kultúrája le fogja győzni a tehetetlenség jelenlegi globalizációját. A párbeszéd, a tárgyalás, az együttműködés eszközeivel tudjuk kezelni és megoldani a feszültségeket, amelyek a konfliktusos helyzetben adódnak. Meg kell tennünk, megvannak a megfelelő fórumok és személyek erre. Valamennyi politikai felelősnek Isten előtt való halaszthatatlan kötelessége, hogy véget vessen a háborúnak. A béke minden politika prioritása. Isten elszámoltatja majd azokat, akik nem keresték a békét, vagy feszültséget és konfliktusokat tápláltak. A háború minden egyes napjáért, hónapjáért, évéért, idézte újra Ferenc pápát a Szentatya. Ezt a felhívást intézték a vallási vezetők a népek felelőseihez a Kolosseumnál tartott imatalálkozón, visszhangozva a népek béke iránti vágyát. Azok nevében szólaltak föl, akiket nem hallgatnak meg, és nincsen hangjuk. Merni kell a békét választani, és ha a világ süket lenne meghallani ezt a felhívást, Isten bizonyára meghallgatja imánkat és a sok szenvedő panaszát, mert Isten háború nélküli világot akar, és meg fog minket szabadítani ettől a rossztól, zárta beszédét 14. Leó pápa.
Perché Dio vuole un mondo senza guerra. Egli ci libererà da questo male.
Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének első része. Az október 28-án kiadott pápai dokumentum a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulóját ünnepli. Ebben 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a dokumentum elképzeléseit, azt a jelenkor kihívásaira alkalmazva. A több millió gyermekre gondolva, akik még mindig nem jutnak hozzá az alapfokú oktatáshoz, és azokra a nevelési válságokra, amelyeket a háború, a migráció, az egyenlőtlenség és a szegénység okoz, a pápa felteszi a kérdést, hogyan reagálhat ma a keresztény nevelés ezekre. Az október 27-én aláírt és a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából kiadott Rajzoljuk meg a remény új térképei című apostoli levelében megjegyzi, hogy a Gravissimum Educationis meglátásai továbbra is időszerűek a mai széttöredezett és digitalizált környezetben, és továbbra is arra inspirálja a nevelés közösségeit, hogy hidakat építsenek és kreatív módon polgári és szakmai képzést nyújtsanak. Ez az irány, amelyet először a II. Vatikáni zsinat jelölt ki, a tevékenységek és a karizmák gazdag tárházát teremtette meg, amelyek továbbra is lelki és pedagógiai kincset jelentenek az egyház számára.
Kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkban folytatjuk az apostoli levél ismertetését. Itt a Vatikáni Rádió szerdai adásunkat hallották. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevennek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hit életünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hit életben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony, hogy találkozunk még velük.
Szobrokban, ilyen képeken, amikor templomba vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük, illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falokon
is. A könyvben.
Az imakönyvben, ugye a szent képeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem védőszent. Az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzezted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denissa?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aureából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik főforrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindjárt őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon. Ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényeg, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi. A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berni, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az Úr angyala, és megjövendőlte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Könbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az Úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Könyben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Könbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, és mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda Aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé hírekelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korábbi influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 ezer.
11 ezer követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy lemond a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És lemondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, tett. Igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentéválás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiban, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisza azt mondja, hogy elérte.
El, mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy így olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szentosolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szentosolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szentosolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szentosolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg az a legenda szövegében is. Ugye? Szentosolya a hunokkal szemben, ugye, mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szentosolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szentosolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún, uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szentosolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot, a hitigassága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus II. Században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető meg a keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők, és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szentosolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein, bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy ugye a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Kölnvárosának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen. Ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. október 25-i műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel és hírekkel, valamint a mai napon elhangzott adásaink ismétlésével várjuk Önöket, lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól, ebben Szabó Magda a Danaida című regényének 9. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa föl Önöknek. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően Szószóló című műsorunkat hallják. Ebben a Ferences rendről, a Ferences közösségről, Assisi Szent Ferencről beszél Kálmán Peregrin templomigazgató, Assisi Szent Ferenc 1226. október 3-ai halálának 799. évfordulóján. A budapesti belvárosi Ferences templomba az ünnepségre kihelyezett Assisi Szent Ferenc erekét is bemutatja a templomigazgató. Ezt követően Bító Balázs ötvös művészhez látogatunk, aki pályájáról mesél hallgatóinknak. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános a remény szavairól elmélkedik Önöknek a Bibliából. Hajnali 3 óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillérei szól, ebben Cudar Imre egri püspökről Budapéter atyával Klészbe át a beszélget. Hajnali 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek. A mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedvesem, rám a vértanúság vár, közel van már földi életem vége. Végig harcoltam a jó harcot, befejeztem a pályafutást, a hitet megtartottam. Készen vár rám az örök élet koronája. Megadja ezt nekem az Úr, az igazságos bíró, azon a nagy napon, de nem csak nekem, hanem azoknak is, akik szeretettel várják az ő eljövetelét. Olvasom a második Timóteusnak írt levélben. Keresztény az az ember, aki nem méricskél, hanem túlcsorduló mértékkel cselekszik. Ő a szerető ember, aki nem azt nézi, hogy meddig mehet a halálos bűn határán alul és a bocsánatos bűn keretén belül. A keresztény ember latolgatás nélkül egyszerűen a jót keresi. A pusztán korrekt ember farizeusi ember. Csak az kezd keresztény lenni, aki több, mint korrekt. Ez korán sem jelenti azt, hogy a keresztény ember semmit sem tesz rosszul, vagy hogy makulátlan. Ellenkezőleg elismeri hibáit, de nagylelkű Istennel és embertársaival szemben, mert tudja, hogy ő maga is Isten és embertársai nagylelkűségéből él. Isten szeret téged. Személy szerint állandóan és szenvedélyesen érdeklődik irántad. Örömét leli benned, kell lesz neki, szíved megörvendezteti, közönyöd megdöbbenti őt, elkeseredésed fáj neki. Szüntelen várakozással, büszkeséggel vagy szomorúsággal tekint rád. Az embernek nem az elkövetett bűn a nagy vétke. Az ember nagy vétke, hogy minden pillanatban megjavulhatna, és nem teszi. Uram, csak vendégek vagyunk a földön. Kis örömök és nagy megpróbáltatások között vándorlunk az örök hazafelé. Az utak elhagyatottak, és gyakran egyedül vagyunk. Az utak oly szürkék, oly sötétek, senki sem akar velünk jönni. Egy kísérünk azonban mindig mellettünk van, a te szereteted. Minden út kivezet e világból. Add, Uram, hogy el ne tévesszem az atyai házhoz vezető utat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.